Összességében most legfeljebb 12 férfi van együtt Mária házában. Ma azt láttam, hogy az Isten tiszteletet Mária ima fülkéjében tartották, a szentmisét ott mutatták be. Hálókamráját körben kinyitották. Mária fekvőhelye mellett ott térdelt egy asszony, aki néha segítette felülni. Ezt napközben is többször láttam megtörténni, és azt is, hogy a tálkából valami folyadékkal kínálja kanálkával. Mária ágya fölött volt egy félkar hosszúságú, Y-formájú feszület, olyan, ahogyan én a Szent Keresztet látom. A törzs kicsit vastagabb, mint az ágak, melyek, mintha különböző fajta fákból volnának. Krisztus teste fehér. Mária fogadja az oltári szentséget. Krisztus mennybe menetele után 14 évet és 2 hónapot élt. Ma este elalvóban Anna Katalin csendes, békés, megindító hangon Mária énekeket énekelt. Amikor felébredt és az írnok kérdezte, mit énekelt, még félálomban válaszolta: a processzióval együtt mentem az asszonyokkal oda, ez most már távol van. Másnap erről az éneklésről mondta: este Mária két barátnőjét követtem a ház mögötti keresztuton. Minden nap váltogatva végigjárják ezt az utat reggel és este, és én akkor óvatosan a nyomukba szegődtem. Tegnap odautaztam, és én énekelni kezdtem. Ott minden távol volt. Mária keresztútjának 12 stációja van. Ő maga mért ki mindent lépésekkel, és János állítatta neki az emlékköveket. Kezdetben csak nyers kövek voltak a helyek megjelölésére, később minden ékesebb lett. Most alacsonyabb, sima fehér kövek voltak, szögletesek, majdnem 8 szögletűek, felfelé keskenyedők, és felül egy kis labban mélyedéssel. Minden ilyen emlékkő ugyanolyan kőlapon állt, melynek vastagságát a dús gyeptől és a körülöttük lévő szép virágoktól nem lehetett látni. A köveket és alapjukat héber betűkkel jelölték meg. Ezek a stációk mind mélyedésekben álltak, mintha kicsi, kerek, kivájt medencében elkerítve lettek volna. Ezekbe a gödrökbe egy vagy két ember szélességű ösvény vezetett, és körbevitt a kő körül, úgy, hogy az írást el lehessen olvasni. A pázsittal és virágokkal benőtt területek különböző nagyságúak voltak. A kövek nem álltak mindig szabadon. Egyik oldalukra gyékényből tetőt állítottak, amit, ha nem imádkozott ott senki, ráborítottak, és a másik oldalon két szövekkel megerősítettek. A 12 stáció kő majdnem egyforma volt, mindegyiken héber írás, az elhelyezésük azonban különbözött. Az Olajfák hegyes stáció egy barlang melletti kis sík térségen állt, ahol többen is térdelhettek. A Kálvária hegy stációja nem mélyedésben, hanem magaslaton volt. A Szent Sír stációhoz A magaslaton átvitt az út egy mélyedésbe, az emlékkőhöz, majd még mélyebbre, a magaslat lábához, egy sziklabarlangba, magához a sírpadhoz, ahová a szent szüzet is temették. Úgy gondolom, ez a sír a föld alatt még megvan, és egyszer föl fogják tárni. Láttam, hogy az apostolok, a szentasszonyok és más keresztények, ha ezekhez a stációkhoz közeledtek, hogy térden vagy arcra borulva előttük imádkozzanak, a ruhájuk alól lábnyi hosszú, Y alakú keresztet vettek elő, és a kereszt hátán mozgatható támasztékkal az emlékkő tetején lévő mélyedésben fölállították. August 23. Az istentiszteletet ma ugyanúgy láttam, mint máskor. Láttam, hogy napközben a szent szűz többször felül, és a kanálkából valamit magához vesz. Este 7-kor az elbeszélő álmában ezt mondta. Most az idősebb Jakab is megérkezett Hispániából, Rómán keresztül 3 kísérőjével, Tímonnal, Eremenzeárral és egy másikkal. Később megjött Fülöp is, egy kísérővel Egyiptomból. Az apostolokat leginkább nagyon fáradtan láttam érkezni. Különféle akasztókkal és gombokkal ellátott hosszú bottal a kezükben, ami a rangjukat jelezte. Gyapjúfehér, hosszú köpenyüket kapucniként a fejükre húzva viselték. Alatta hosszú, fehér, gyapjú papi ing volt rajtuk, amelyet felülről az aljáig gombolni lehetett. Ezt mindig így láttam, de eddig elfelejtettem mondani. Ezt a ruhadarabot útközben övvel felkötötték. Néhányan az övükre kötött tarisznyát is hordtak. Az érkezők gyengéden átölelték a már ott lévőket, és láttam, hogy egyikük másikuk sír a viszontlátás örömétől és az alkalom szomorúságától. Letették a botjukat, köpenyüket, övüket és tarisznyájukat. Hosszú ingjük eloldva a bokájukig ért. Ekkor egy betűkkel díszített széles övet vettek elő, amit maguknál hordtak. Megmosták a lábukat, közeledtek Mária fekhelyéhez, és nagy tisztelettel köszöntötték őt. Néhány szót is váltottak vele. Láttam, hogy semmi más nem esznek, csak egy kis kenyeret, és ittak az ott függő kis palackokból. Valamivel a halála előtt a szent szűz, amikor már tudta, hogy közeledik az óra, amikor újra egyesülhet Istenével, az ő fiával és a mi megváltónkkal, azért imádkozott, hogy teljesedjék be rajta, amit Jézus a mennybe menetele előtti napon Lázár házában, Betániában ígért. Lélekben ugyanis megmutatták nekem, hogy Jézus, amikor Mária azt kérte, hogy ne kelljen sokáig ebben a síralom völgyben maradnia, elmondta neki, milyen lelki munka vár még rá itt a földön, és föltárta előtte, hogy imádságára az apostolok és több tanítvány jelen lesz a halálánál, s hogy mit kell majd nekik mondania, és meg kell áldania őket. Azt is láttam, hogy Jézus a vigasztalhatatlan Magdolnának mondta, hogy a pusztába rejtőzzön el, és hogy a nővére, Márta, alapítson egy női társaságot, ő pedig mindvégig velük lesz. Amikor a Szent Szűz az apostolok jöveteléért imádkozott, láttam, hogy a világ legkülönbözőbb tájain hívás hangzik el az apostolok felé. Pillanatnyilag még a következőkre emlékszem. Az apostolok több helyen, ahol tanítottak, ekkor már kis templomokat építettek. Nem mindet kőből, hanem vesszőből fonták és agyaggal tapasztották, de valamennyinek, amelyeket láttam, a hátsó része félkörös, vagy 8 szögből 3 oldalú volt, mint Mária Efezus melletti háza. Oltár állt bennük, és bemutatták rajta a szentmisét. Láttam, hogy valamennyiüket, a legtávolabbiakat is jelenések hívják a Szent Szűzhöz. Az apostolok leírhatatlan távolságú utazásai nem az Úr csodálatos együttműködése nélkül történt. Úgy gondolom, hogy gyakran, anélkül, hogy tudták volna, természet fölötti módon utaztak, mert többször láttam, hogy tolongó sokaságon hatoltak keresztül anélkül, hogy az emberek észrevették volna őket. Láttam, hogy az apostolok különböző pogány és vad népeknél egészen más csodákat művelnek, mint amelyeket mi a Szentírásból ismerünk. Mindenütt az emberek szükségletei szerint művelték a csodákat. Láttam, hogy útjukra mindig vitték magukkal a próféták, vagy az első üldözések vértanúinak erekjéit, és imádság és áldozat bemutatás közben a közelükben tartották. Amikor az Úr hívása elérte az apostolokat, hogy jöjjenek Efezusba, Péter, és gondolom Mátyás is, Antiohia környékén volt. András Jeruzsálemből jöhetett, ahol üldözés szenvedett, nem volt messze tőlük. Láttam, hogy Péter és András éjszaka és útközben, különböző helyeken, de nem nagyon messze egymástól alszik. Egyikük sem városban volt, hanem olyan nyilvános szálláshelyeken, amilyenek ott, a forró országokban az utak mentén álltak. Péter egy falon feküdt. Láttam, hogy egy fénylő ifjú közeledik hozzá. A kezénél megragadva ébresztette, és mondta neki, hogy keljen útra, és siessen Máriához, Andrással útközben fog találkozni. Láttam, hogy Péter, aki a kortól és a sok fáradozástól már nehezen mozgott, felül, és kezével a térdére támaszkodva hallgatta az angyalt. Alig, hogy a jelenés eltűnt, fölkelt, magára öltötte köpenyét, felüveszte magát, fogta a botját és elindult. Hamarosan találkozott Andrással, akit ugyanez a jelenés hívott. Tovább utazva találkoztak Tádéval, akinek ugyanezt mondták. Így érkeztek meg Máriához, ahol találkoztak Jánossal. A keskeny, sápadtarcú és fekete hajú idősebb Jakab Hispániából jött több tanítvánnyal Jeruzsálembe. Bizonyos időt Szaronában, Joppe mellett töltött, itt érte az Efezusba szólító hívás. Mária halála után hatod magával visszament Jeruzsálembe, és ott vértanú halált halt. A vádlóját megtérítette, megkeresztelte, és együtt haltak meg. Júdás Tádé és Simon Perzsiában voltak, amikor a hívás érte őket. Tamás zömögtermetű volt, a haja vöröses barna. Ő volt a legmesszebb, és csak Mária halála után érkezett meg. Láttam, hogyan ment hozzá a hívó angyal. Nagyon messze volt. Nem városban, hanem egy nádkunyhóban imádkozott, amikor az angyal megparancsolta neki, hogy menjen Efezusba. Láttam, hogy kis csónakban, csak egy nagyon egyszerű szolga kíséretével utazik vizeken, majd szárazföldön vándorolt. Úgy gondolom, egy várost sem érintett, még egy tanítvány jött vele. Indiában volt, amikor a figyelmeztetést kapta, de már ezelőtt úgy döntött, hogy északabbra, Tatárországba költözik, és erről nem hagyta magát lebeszélni. Mindig túl sokat akart tenni, ezért gyakran elkésett. Most is előbb észak felé ment, szinte Kínán túlra, ahol most Oroszország van. Ott újabb hívást kapott, és akkor indult Efezusba. A mellette lévő szolga tatár volt, akit megkeresztelt. Később nagy ember lett belőle, de ezt elfelejtettem. Mária halála után Tamás nem tért vissza Tatárországba. Indiában lándzsával ölték meg. Azt is láttam, hogy ebben az országban felállított egy követ. Rátéldelt és imádkozott, hogy a térdei nyoma váljék láthatóvá a kőben, és azt mondta, amikor a tenger eléri ezt a követ, más valaki fogja ott hirdetni Jézus Krisztust. János röviddel ezelőtt Jerikóban volt. Ő gyakran utazott az ígéret földjére. Általában Efezusban és a környékén tartózkodott, és itt érte a hívás. Bertalan a Vörös-tengertől keletre Ázsiában volt. Szép, jól megtermett ember volt. A bőre fehér, a homloka magas, a szeme nagy, a haja fekete és göndör, kis göndör fekete szakált viselt. Éppen megtérített egy királyt és a családját. Mindent láttam, és a maga idejében szeretném is elmondani. Amikor oda visszatért, a király testvére megölte. Hogy a kisebbik Jakabot hol érte a hívás, azt elfelejtettem. Szép ember volt, nagyon hasonlított urunkra, ezért is nevezték testvérei az úr testvérének. Mátéról ma újra láttam, hogy Alfeus mostoha fia volt egy korábbi házasságból, akit második felesége, Kleofás leánya Mária hozott magával. Andrást elfelejtettem. Pált nem hívták. A meghívás csak azoknak szólt, akik a szent családdal rokonságban voltak. Ellátomások közben a birtokomban lévő sok erekje között ott volt mellettem András, Bertalan, idősebb Jakab, a fiatalabb Jakab, Tádé, Simon, a kánai, Tamás, több tanítvány és szent asszony erekjéje. Mindezek Máriához érkezésük sorrendjében jöttek először hozzám, és utána léptek be a képbe. Tamást is láttam hozzám jönni, de ő nem lépett be Mária halálának képébe, távol volt, és későn érkezett. Azt is láttam, hogy ő a 12., aki hiányzik. Nagyon távol láttam útközben. Láttam még 5 tanítványt belépni a képbe, és még különösen emlékszem a Justus Simeonra és Barnabásra, vagy Barszabbászra, akinek csont erekjéi vannak nálam. A másik három között az egyik, annak a pásztornak volt a fia, aki Jézust Lázár föltámasztása után hosszú útjára elkísérte. A másik kettő jeruzsálemi volt. Láttam, hogy jön a Szent Szűzhöz Héli leánya Mária, a Szent Szűz idősebb nővére és fiatalabb mostoha húga is, Anna asszony leánya a második házasságából. Héli leánya Mária, aki Kleofás felesége, a fiatalabb Jakab, Tádé és Simon nagyanyja, már nagyon öreg asszony volt. 20 évvel idősebb a Szent Szűznél. Mindezek a szent asszonyok a közelben laktak. A jeruzsálemi üldözésből már korábban erre a vidékre menekültek. Néhányan közülük sziklabarlangokban laktak, melyeket vesszőfonatokkal bővítettek lakássá.